Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg. Köszönjük ezt a szép reggelt, és hogy megtartottál bennünket. Nem csak megtartottál, hanem összegyűjtöttél minket, mert van szavad hozzánk. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Hisszük, hogy ezt az alkalmat te készítetted el számunkra. Kérünk, hogy engedj magadhoz minél közelebb, hadd simuljunk hozzád, hadd legyünk a te jelenlétedben. Engedd, hogy minél jobban megismerjünk téged, és vizsgálj meg minket a te igédnek fényében. Urunk, szükségünk van rád, szükségünk van éltető szavadra és jelenlétedre. Így áld meg a mai alkalmunkat, nyisd meg a szíveket a te igéd befogadására. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott levelének a 6. részéből a 10. verstől a 17. versig tartó igéket. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Drága gyülekezet, drága testvérek, kik azok az efézusiak? Mit tudunk mi Efézusról, az efézusi gyülekezetről? Pál apostolról nagyjából sok mindent, de nem biztos, hogy sokat tudunk Efézusról. Tudhatjuk, hogy az Efézus szó jelentése kívánatos. Ha térképen meg akarjuk nézni, és itt ki is vetítette Barbi nekünk, akkor látjuk, hogy a mai Törökország területén fekszik, ott keressük. Körülbelül 300 ezer lakosa volt akkor, kereskedelmi központ volt, a birodalom piacának is nevezték, abban az időben igen nagy városnak számított, és virágzott a császárkultusz, és Artemis istennőt imádták. De itt éltek keresztények is, sőt zsidó keresztények, zsidókból lett keresztények. Itt élt János apostol, János apostolnak ez volt a lakóhelye, és több apostol is élt itt. Így az efézusiaknak az apostolok szájából közvetlenül hangozhatott a tanítás. Itt élt Jézus anyja, Mária is. Tudjuk, hogy az ő kereszthalálakor Jánosra bízta, és János vitte magával Máriát. Itt is halt meg Mária, itt van a sírja is, egy turisztikai hely, sokan látogatják. Pál apostol is járt itt, személyesen ismerte a gyülekezetet, találkozott a gyülekezet tagjaival, hosszú időket töltött itt, tanította őket, és az ő tanítására erősödött a kereszténység. Aztán persze ebbe a sátán nem nyugodott bele, úgyhogy hatalmas lázadást szított egy Demeter nevű ötvösön keresztül. Tudnélik, az ötvös gyártotta a kis erekjéket, a kis ezüst Artemis istennő szobrokat, kis Artemis templomokat, amiket a hívők nem vásároltak. Ez komoly anyagi kiesést okozott. Aztán, amikor Jeruzsálemet porigleromolták, akkor Efézus lett a keresztény gyülekezetek központja. Szóval tudhatjuk a Szentírásból, hogy Pál apostol igen, járt Efézusban, tanította őket. Ezt a levelet, amiből most felolvastam, akkor írta, amikor Rómában volt börtönben. Tekinthetjük a levelet a Biblia egy gyöngyszemének, ahol a Krisztus titkáról ír az apostol, azoknak a keresztényeknek, akiknek 7 év múlva meg kellett élniük, hogy hivatalos egyházuk, a jeruzsálemi templom teljesen megsemmisül. Krisztus egyháza azonban nem csak abban a korban és ott létező egyház, Krisztus egyháza egy korokon átívelő, láthatatlan egyház. A levél ma is nagyon időszerű. Nem csak ott és akkor, hanem a mai keresztény gyülekezeteknek is szól. Egy kicsit lapozzunk bele az elejébe. Ajánlom mindenkinek, hogy a teljes levelet olvassa majd el. Én itt most idő hiányában nem olvashatom fel az egészet, de néhány mondatot ragadok ki, hogy valamilyen képet kapjunk a gyülekezetről. Így kezdődik, így köszönti őket Pál. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Különösen figyeljük meg, hogy Pál többes szám első személyben beszél, tehát a mi szót használja. Ez azt jelenti, hogy közösséget vállal ezzel a gyülekezettel. Milyen titkokat tár fel. Amit Pál titoknak nevez, az nem valami megmagyarázhatatlan, homályban lévő dolog. Inkább az a csodálatos dolog, ami azelőtt ismeretlen volt, és most kezd ismerté válni. Azt írja Pál, ő benne lettünk örököseivé is. Ő benne pedig titeket is. Miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságomban. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Csupa pozitív dolog a gyülekezetről, hogyha végig gondoljuk, végigolvassuk ezeket a részeket. Vajon a mi gyülekezetünk ilyen? A mi gyülekezetünkről el tudná ezeket valaki mondani? És mégis tanítja őket még mindig Pál. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban a pogányok. Nem lehet, hogy kezdenek hasonlítani a gyülekezetek a pogányokhoz? Milyen szeretettel tanítja őket Pál, azt mondja, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Ha haragusztok is, ne vétkezzenek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Milyen türelemmel tanítja, minden részletre kitér. Nem akarok többet felolvasni, csak ízelítőül, de remélem, hogy otthon mindenki elolvassa a teljes levelet. Egy pillanatra ugorjunk ki a Páli levélből, és pillantsunk be a Jelenések könyvébe. Mondtuk, hogy János apostol Efézusban élt. Amikor a Jelenések könyvét írta, akkor tudjuk, hogy Patmosz szigetén volt számüzetésben. Pál apostol 7 gyülekezet számára írt levelet, és János apostol is 7 gyülekezet részére írt, mert ezt a kinyilatkoztatást kapta Jézus Krisztustól. A 2x7 gyülekezetből egyedül az efézusi gyülekezet úgymond közös, tehát az efézusi gyülekezet az, akinek Pál apostol is írt, és János apostol is. Hallgassuk, mit írt János apostol. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásaidról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Mennyi pozitív dolog. Jellemző ez a mi gyülekezetünkre? És egy fordulat következik, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Hát ez már lehet, hogy nem esne olyan jól nekünk, ugye, ha a mi gyülekezetünk ezt az üzenetet kapná. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Hát ezt hívjuk mentő szeretetnek, mentő dorgálásnak. Isten az efézusiakat Pál apostolon keresztül, majd János apostolon keresztül is tanítja, és ad nekik lehetőséget. Megmondja, hogy mit tegyenek. Ha szíven találna bennünket ez a megszólítás, tudok cselekedeteitekről, akkor mi erre vajon hogy reagálnánk? Lehet, hogy megijednénk, lehet, hogy kétségbe esnénk, lehet, hogy felkiáltanánk, ja Istenem, talán el is vesztem, vagy megpróbálnánk elrejtőzködni. Tudok cselekedeteidről. Lehet, hogy vannak, akik azt mondanák, de jó, drága Uram, hogy Te mindent tudsz rólam, hiszen nálad van a bűnbocsánat, tudhatom, hogy így is szeretsz, és meghaltál értem. Bárcsak sokakat szíven találna ez az ige. Az a fordulat, hogy az a panaszom ellened, azt jelenti, hogy valami rossz irányba változott. Lehet, és van is rá utalás, hogy a gyülekezet ügye fontosabbá vált, mint a gyülekezet ura. A mi gyülekezetünkben mi a helyzet? Krisztus követők vagyunk? Szeretetben élünk? Jóságosak vagyunk? Irgalmasok vagyunk egymáshoz? Megbocsátóak vagyunk? Buzgolkodunk a gyülekezetért, de már van, hogy annyira buzgolkodunk, hogy el is felejtjük megkérdezni Istentől, hogy mi az ő akarata. Különböző alkalmakat, gyülekezeti alkalmakat szervezünk, bár az utóbbi időben a vírushelyzet miatt ez elég korlátosan. És ezeknek az alkalmaknak a középpontjában van-e az Úr, vagy a középpontjában van a gyülekezet? Ezért időszerű ma is ez az ige, időszerű ez a tanítás. Számunkra is érkezik a mentő, szeretetteljes tanács. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Fogadjuk meg a tanácsot, ne várjuk meg, hogy dorgálássá várjon, mert sokszor a dorgálás már fáj. Menjünk vissza a Pál leveléhez, azt írja az apostol, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Miért kell megerősödni? Hát nem vagyunk Isten védelme alatt, nem védi az övéit, de igen védi. De a hívő ember élete szüntelen harc. Először is a régi életünk, az óemberünk szüntelen le akarja győzni az újat. Ilyen a természetünk. A sátán szakadatlan vissza akar szerezni magának, és szakadatlan be akarja nyújtani a számlát. És ha mi Krisztuséi vagyunk, aki megváltott minket, a sátán még nagyobb erővel támad, és még több praktikát, furfangot vet be. Igyekszik fogságba ejteni bennünket. Ezért kell megerősödnünk az Úrban. Hogy tudunk megerősödni? Hát, ha szüntelenül előtte vagyunk, az ő jelenlétében vagyunk. Ha folyamatos köztünk a kommunikáció. Milyen a kommunikációnk az Úrral? Ugye mi imádságban szólunk hozzá, ő igéjében szól hozzánk. Azt jelenti, hogy ismernünk kell az igét, olvasnunk kell a Bibliát. Úgy kell hozzá tartoznunk, hogy senki és semmi ne tudjon kiragadni. Ahogy a római levélben olvashatjuk, 8. fejezet 38-39. Versében, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha Krisztusban vagyunk, akkor biztonságban vagyunk. Nem valahol mellette, a közelébe, vagy közel, vagy távol, hanem ő benne. Minden reggel, ha felkelünk, kérjük az ő jelenlétét az életünkbe, kérjük, hogy tanácsoljon, oltalmazzon bennünket. Nem csak a bajoktól, hanem saját óemberünktől. Este pedig készíthetünk statisztikát, hogy mi volt, ami napközben elválasztott tőle, mi volt az, ami megerősített. mi akadályozhat bennünket abban, hogy szoros kapcsolatban legyünk az Úrral? Hát természetesen a bűn, a bűneink. A fel nem ismert, vagy felismert, de meg nem vallott bűnök, takargatott, dédelgetett kis bűnöcskéink, amit mi elbagatelizálunk, ezek akadályozzák, hogy megerősödjünk a Krisztusban. És ha megerősödtünk, azt írja Pál, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Itt lelki fegyverekről van szó, nem igazán fegyverzet, tulajdonképpen védekezést szolgáló felszerelések ezek. Ez nagyon jó ez a kép, mert nagyon jól illusztrálja, föliratozva is. Hát jobban kinagyítani nem lehet, ugye, hogy de ha el tudják olvasni a kedves testvérek, hogy melyik részére mi van írva, de fogom is mondani. Pál apostol egészen konkrétan kimondja, hogy az ördög mesterkedéseivel szemben kell nekünk megállni. Ahogy a következő mondatban meg is magyarázza, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Azt hangsúlyozza itt az apostol, hogy a keresztény ember, míg a földön él, állandóan döntő harcban áll, élet és halál harcában. A keresztény ember ellenfele nem a másik ember, nem az emberi tudatlanság, nem az emberi rossz akarat, még csak nem is saját rossz szokásai, hanem maga a gonosz, a sátán, aki kozmikus hatalmasságokat, démoni erőket állít csatasorba, és úgy támadja Istent a leggyengébb ponton, az ember lelkén. Ezért semmit ne bagatelizáljunk el, nincsenek kis bűnök, nincsenek olyanok, amire így rá lehet legyinteni, ugyan, mert akkor sodródni fogunk, elsodródunk. Igen, nem tudom, hogy ebben a gyülekezetben mondtam-e már, de a képet biztos, hogy nem vetítettük ki, hogy a sátán démonairól milyen kép jut eszembe. Gondolom, sokan olvasták, vagy lehet, hogy mindenki olvasta a Gulliver utazásai kis regényt, aminek egyik része, amikor Gulliver Lilliputban van a törpék között. Látjuk a képen, hogy a lilliputiak olyan pici Gulliver mellett alig nagyobbak, mint egy gyufaszál, és ezek a pici emberek meg tudták kötözni ezt a nagy embert, számukra nagy embert, óriást. Tulajdonképpen hogyan? Nézzük meg. Gulliver számára cérnaszálok azok, amik ezeknek az kis embereknek kötél, és teljesen lebénították. Miért? Mert sok-sok cérnaszálat húztak rajta keresztül. Lehet, hogy egy, két, három, néhány pár darab cérnaszálat észre sem vett, vagy nem akart rá figyelni. Ezek a nekünk kicsi bűnöcskék. Egy kis babona. Éppen elolvastam a horoszkópot, nagyon érdekes dolgok vannak benne, ugyan már. Nem okkultizmus ez, de hogy. Egy dísztök az ablakba, ilyen kortájt van, ez a sátáni ünnepnek nevezett Halloween nevű dolog. Ezek mind-mind egy-egy cérnaszál, jelentéktelen, elbagatelizált cérnaszál a mi életünkben, ami így meg fog kötözni. Senki ne értse félre, nem a lilliputi kicsi emberek a rosszak, ez csak a kép illusztráció. Tulajdonképpen maga a regény pozitív emberi értékeket közvetít, csak nem tudtam mással illusztrálni, hogy hogy működnek a sátán démonai. Kedves testvérek, így. Figyeljünk oda, minden elbagatelizálni akart kis jelentéktelen bűnöcskére, mert ilyen nincs. Legyen nagyon tanulságos a kép. Mi Krisztus katonái vagyunk. Krisztus nem küld minket a másik emberrel szembe, nem mondja, hogy menj és szúrd ki a szemét, inkább azt mondja, amit Máté evangéliumában olvashatunk az 5. rész 38. versében, Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Vagy ugyanitt a 43. versben olvashatjuk, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Nekünk nem kell a sátánnal szembe mennünk, szembe harcolnunk. Krisztus legyőzte őt. Minket azonban felkészít a védekezésre. Miért? Mert amíg ebben a testben vagyunk, nagyon sokat tud kellemetlenkedni nekünk a sátán. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, írja Pál, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Mit jelent felövezni a derekunkat? Abban a korban, amikor a levél íródott, a férfiak is hosszú bőrruhát hordtak, ami lazán vette körül a testüket, és ez melegben jó szellős volt. De ebben az öltözetben nem nagyon lehetett dolgozni, gyalogolni, netán harcolni, hiszen útba volt a maga az ing, az anyag. Ilyenkor az alját felhajtották, begyűrték az öv alá, az övet pedig jól meghúzták jó erősen, hogy tartson. Ezt nevezték felövezésnek. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Az igazság a hazugság ellentéte, tehát nem egyéb, mint becsületes őszinteség. Aki a gonosz ellen sikerrel akar harcolni, az soha se hazudjék, még szükségből se. A hazugság a sátán fegyvere. Semmit nem utál annyira, mint az igazságot. Gondold meg, hogy Isten nem tud hazudni, és aki ővele van kapcsolatban, azt sem jogosítja fel erre. Az igazság sérthetetlen. Az első keresztényeknek, amikor üldözőik előtt álltak, az életük forgott kockán, csak a legkisebb hazugságot kellett volna mondani egyetlen szót, és megmenekültek volna. De ők a menekülésnek ezt az útját elvetették, meghalni tudtak, hazudni nem tudtak. Biztosan mindenkinek volt már kisebb-nagyobb füllentése, biztos megtapasztaltuk már, hogy bele lehet ebbe gabajodni, mikor gyerekkorunkban, vagy kinek bármelyik életkorban a szülőknek füllentettünk, nem mondtuk az igazat, aztán ugye a harmadik kérdés után már úgy belebonyolódtunk, hogy mit kell mondani, hogy már kigabajodni abból nem volt egyszerű. Hát hasonlóan, hogy a hosszú inkhez. Úgyhogy jól fel kell övezni magunkat. Magatokra öltve a megigazulás páncélját. Mit jelent ez? A páncél, amit a mellkasára tesz az ember, ha visszahozzuk a képet a római katonáról, a szíve elé teszi, az védi meg a harcost az ellenséggel való küzdelemben. Azt mondja az ige, hogy a megigazulás páncélját. De mit jelent számunkra a megigazulás? Istennek az a kegyelmes cselekedete, amellyel a Krisztus érdeméért megbocsátotta bűneinket és gyermekévé fogadott. Az embernek semmire sincs olyan égető szüksége, mint arra az egyszerű bizonyosságra, hogy megbékéltetett Istennel. Milyennek lát minket Isten? Igaznak? Á, de hogy olyannak lát, amilyenek vagyunk, bűnben fogantnak. Olyannak, amire Pál apostol is azt mondja, nincs én bennem semmi jó. De Jézus Krisztus magára vette a mi bűneinket, ezáltal igaznak nyilvánított minket. Miért nevezi az ige a megigazulás páncéljának? Mert pontosan itt akar kikezdeni a sátán bennünket. Azt akarja, hogy ne higgyük el, hogy Isten megbocsátott. Egy énekünkben is énekeljük, mikor a sátán megkísért és vádol, megbánt bűnökért. Igen, ő azt akarja, hogy ne Krisztusra és ne a keresztre nézzünk. Isten ellen lázítja az embert, utána meg gyötri az embert, amiért Isten ellen lázadt. Ez a sátán módszere. Ettől őriz meg a megigazultság páncélja. Öltözzünk bele naponként ebbe a melvasba. Felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Azt jelenti, hogy mindig legyünk készek arra, hogy az evangéliumot továbbadjuk másoknak, szóval és cselekedettel. A sarú felvételével vegyük föl a hívő keresztjénember életformáját. Nem a látszatát, hanem azt a hívő életformát, ami békességgel, szeretettel, alázattal, megbocsátással van kitöltve. Azt az életformát, amiből látja a környezetünk, a családunk, a szomszédunk, a munkatársaink, hogy mi Krisztus követők vagyunk, hogy visszük a békesség evangéliumát. Ha Krisztus követők vagyunk, akkor sokat kell mennünk, hiszen Krisztus is sokat ment, szinte állandóan úton volt. Ha követni akarjuk, mennünk kell. Jézus két utasítást adott az övéinek. Jöjj, kövess engem, illetve menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot. Aki sokat jár gyalog, abban az időben gyalog jártak, annak jó, hogyha van egy saru a lábán. Lehet, hogy mi szeretünk puha, fövenyen, szép zöld pázsiton mezitláb járni, de itt nem erről van szó. Krisztust követni nem mindig a puha pázsiton lehet. Sokszor nagyon kényelmetlen és nagyon talpat, megsértő, felsértő utakon kell menni. Ebben a mondatban nagyon hangsúlyos a készség kifejezés. Hát ő készséges volt, készséggel ment a halálba, érted? És értem is. Ez a saru tehát a készség. Kész vagyok elmenni bárhová, ahová ő megy, illetve ahová ő küld, hogy hirdessem az evangéliumot. És vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Hogy véd meg engem a hit bármilyen támadástól? Mi tehát a hit? A Bibliában találunk egy definíciót, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 11. részének első versét. Nos, ha nem látom valamit, akkor miért hiszem el? Miért? Azért, mert Isten jelentette ki. A hitem az ő kijelentésében való hit. Ezzel kezdődik. Elhiszem, amit mond. A római levélben is olvashatjuk, hogy a hit megszületésének elengedhetetlen feltétele Isten igéjének meghallása. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ez a hit számomra a pajzs, ami véd a gonosz nyilától, minél inkább Isten gyermeke vagyok, annál inkább támad a sátán, szakadatlanul el akar bizonytalanítani Istennel való kapcsolatomban. Szakadatlanul kételkedővé akar tenni Isten szeretetében és irgalmában. Szakadatlanul el akarja hitetni, hogy elveszett ember vagyok, nincs a bűneimre bocsánat. Szakadatlanul félelemben akar tartani. Mennyi mindentől félünk? Gondoljunk bele a saját életünkbe, ki a saját életébe. Félünk a testi haláltól, félünk betegségektől, félünk szeretteink elvesztésétől, félünk a magánytól, kiszolgáltatottságtól, munkahely elvesztésétől. Nem sorolom, gondoljunk bele, ki a maga életébe, mennyi félelmünk van. Jó Sándor egy igehirdetésében olvashatjuk a következőt. A hit ellentéte a félelemnek és kétségbeesésnek. Aki fél, egészen bizonyosan veszít. Aki nem hisz abban az ügyben, amiért harcol, csak teher és akadály a többieknek is. A sátáni erőkkel szemben az a szilárd meggyőződés kell, hogy eltöltse a lelkünket, hogy Isten az erősebb, Jézus Krisztus a győztes. Ez a boldog hit olyan, mint a pajzs, amelyen a gonosznak minden tüzes és mérges nyila, amit ránk szor, elveszti hatását. S vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Az ötödik védekező fegyver a sisak. Értelemszerűen az embernek a fejét védi. Érthető, hiszen nagyon fontos testrészünk. Az embernek a keze vagy lába megsérül, teszem azt egy balesetben, akkor gipszbe teszik, rosszabb esetben amputálják, de túléli. Ha a feje sérül, akkor az nagyon sok esetben az végzetes lehet, az életébe kerül. Megállapíthatjuk tehát, hogy kell a sisak. Az üdvösség sisakja. Mit jelent az üdvösség? A szó maga szabadulást, feloldozást, megtartást jelent. A mi szabadítunk, megtartunk, üdvözítünk Jézus Krisztus. Van-e üdvösségünk? Igen, van. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Van üdvösségünk, kegyelemből van. Felajánlja Isten nekünk az üdvösséget, az üdvösség sisakját. Így gondoskodik az ő katonáiról. A Biblia tanítása szerint csak Krisztus egyházának tagjai üdvözülhetnek. Ebbe az egyházba bárki beléphet, aki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, aki benne hisz, és aki őt követi. S ha jól megnézzük, minden védekező eszközt biztosít a harchoz. Végül azt mondja, vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Az ötödik, vagy az öt védekező eszköz mellett itt van hatodikként egy támadó fegyver. A lélek kardja. Mit jelent ez? Az Isten beszéde támadó fegyver? Hát igen, de nem ellenünk, hanem értünk támad. A bűnt támadja. A bennünk lévő, körülöttünk lévő bűnt. Így nyesegeti, metszegeti, tisztogatja az övéit. Nem vagyok mezőgazdász, de láttam már gyümölcsfákat metszeni, szőlőt metszeni. Szerintem fáj a növénynek, de így terem jó gyümölcsöt. Vagy például egy orvos, egy sebész, aki elég éles eszközöket használ ahhoz, hogy kimetszen belőlünk valami rossz, testünkbe nem illő dolgot. Ez fáj. Hát ilyen kell, hogy legyen az ige, amikor fáj, akkor metsz, akkor tisztogat. Ahogy Dávid Zsoltárában olvashatjuk azt a felismerést, egyedül ellened vétettem. Amikor fájt Dávidnak a bűne, amikor nekünk fájnak a bűneink, akkor az ige a kétélű kardjával megsebez, de be is kötöz. Ezzel tisztogat minket. Isten nem csak maga használja az ige kardját, hanem a hívő ember kezébe is adja. Nem azért, hogy vagdalkozzunk vele, hanem azért, hogy megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő körülmények között úgy használjuk, hogy a gyülekezetben bárkit, vagy szeretteinket, ismerősünket, tehát a másik embert Istenhez vezessük, ráébresszük bűnös voltára. Ha Isten igéjével oda segítem a másik embert bűnei felismeréséhez, akkor jól használtam a kardot. Mindent összegezve azt látjuk, hogy minden öltözetet magunkra kell venni. Nem elég egyet-kettőt, mert az nem véd teljesen. Ne hagyjuk, hogy a sátánynak egy picike felület, egy picike támadási felület maradjon. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük, hogy mindezeket elmondtad nekünk. Köszönjük, hogy bebiztosítasz bennünket, mert meg akarsz óvni a gonosztól. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az életünket. Nálad biztonságban lehetünk. Köszönjük az ajándékba kapott hitet, taníts több hittel imádkozni. Add szent lelkedet azoknak, akik hallgatják a te igédet, és munkáld bennük a megtérést. Urunk, ahogy tanítottad az efézusiakat az apostolokon keresztül, úgy taníts minket a te igéddel. Azt mondtad, üldözni fognak minket a te nevedért. Készíts hát fel bennünket a mindennapi harcra, segíts felövezni derekunkat, taníts igazság szeretetre, adj békességet a szívünkbe mindenki iránt, taníts szeretni ellenségeinket. Urunk, imádságban gondolunk azokra a testvérekre, akik szívük vágya szerint itt lennének, de bármilyen okból akadályoztatva vannak, nem tudtak eljönni. Imádságban gondolunk és hozzuk eléd a betegeket, a gyászolókat, magányosokat és azokat, akik téged keresnek. Urunk, ölej át minket szereteteddel. Amen.